Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban látogatunk el, pontosabban vendégeink onnan jöttek, Varga Benedek, a múzeum főigazgatója, történész, és Horányi Ildikó, főmuzeológus. A Semmelweis Múzeum, Semmelweis Ikon című kiállítása nemrégiben zárt be, de rövidesen újból nyílni fog Rómában. Milyen is volt ez a kiállítás, és a kiállítás miért most került megrendezésre?
Hát a kiállítás aktualitását az adta, hogy Semmelweis Ignác, aki tulajdonképpen egyik legismertebb magyar egyébként, Semmelweis Ignácnak az életművét 2013-ban az UNESCO a világ emlékezet részévé emelte. Ez elég komoly, mondjuk rang, és hát ennek alkalmában rendezte meg ezt a kiállítást. A tárlat ugyanakkor nem egyszerűen egy tudománytörténeti kiállítás volt, tehát nem egyszerűen Semmelweis Ignácnak mondjuk a felfedezésének a jelentőségét és a körülményeit akartuk a látogatók elé tárni, hanem egyúttal szeretünk volna bemutatni Semmelweisnek a kultuszát, egész pontosabban a kultuszait, tehát hogy milyen fajta rétegek épültek rá az utókornak az emlékezetében, tehát milyen típusú embernek, milyen karakterű embernek látta őt az utókor. És ezeknek a léteknek lényegében a lehámozásáról szólt a kiállítás, tehát és azért is neveztük el az ikonnak, mert tulajdonképpen minket, mint egy ikonikus figura, mint egy ikonikus alak érdekelt Semmelweis Ignácnak a személye.
Semmelweisről mi az, ami a kiállításon, mint fontos, középponti téma került bemutatásra?
Hát ez tulajdonképpen egy hármas szempont, tehát az egyik az nyilvánvalóan maga a fölfedezésnek a ténye, tehát hogy mit fedezett föl, hogyan fedezte föl, mikor fedezte föl, milyen körülmények között dolgozott ő a korszaknak az orvosi gondolkodásában. Ez miért volt sajátos, miért volt egy forradalomban új elképzelés, és a többi. Mondjuk a másik rétege a dolognak viszont az előbb említettem, tehát tulajdonképpen a recepcióról szól, tehát a korabeli recepcióról, tehát hogy milyen gyorsan terjed el és hogyan, illetve a harmad rész pedig arról, hogy a későbbi korok a halálát követően milyen figurának próbálták őt láttatni vagy látni, és hát milyen fajta alakot teremtenek belőle, és miért pont egy olyan alakot, és hogy azonosok-e ezek a Semmelweis figurák, vagy mások, eltérőek-e.
Mit fedezett föl, és mikor?
Hát ugye 1847-nek a tavaszán történik maga a fölfedezés. Ez a Gyermekágyi Láznak jött ő rá, úgymond a kórok tanára, tehát az okaira és a működésére, és egyúttal ki is dolgozott egy prevenciót, egy megelőzést a Gyermekágyi Láznak az elkerülésére. A dolog tulajdonképpen így, ebből mondjuk tudománytörténetileg nézve, ez az aszeptikus medicinának a születése, tehát tulajdonképpen magának a szepszisnek, tehát a fertőzés mechanizmusának, a fertőzésnek az életleni következményeinek a konstatálása volt, és egyfajta védekező mechanizmusnak a kidolgozása. Ez tulajdonképpen megelőzte a korát, egy ilyen 15-20 évvel legalábbis.
Az is nagyon érdekes, hogy a halálának az évében szabadalmaztatták pont a fertőtlenítést.
Igen.
Egy londoni Leicester nevű orvos, ennyi évtizeddel megelőzte a korát.
A Leicester gondolt, a Leicester gondolt, nem Leicester, igen, tehát a Leicester. Hát igen, mondjuk Joseph Leicester, ugye ő az 1800, mondjuk 60-as végén publikál először egy skót orvos, és ő is hasonló problémákkal küzd, mint Semmelweis. A nagy különbség az, hogy Leicesternek a munkássága az már a Pasteur utáni korszakra esik. Most a medicina történetében az 1860-as évekhoz egy ilyen sorsdöntő változáshoz magával, mondjuk a bakteriológia szempontjából. Tehát ez az a korszak, vagy ez az évtized, amikor konstatálni tudják azt, hogy a baktériumoknak milyen életleni hatása van, és pontosan lehet ezeket írni. Ez mikroszkópot kell használni, kontrollcsoportot kell használni, különféle laborkísérletet kell elvégezni. Most ezeket Semmelweis a kontrollcsoportot leszámítva egyiket sem alkalmazta. Ő egy gyakorló orvos volt, egy gyakorlati problémára keresett megoldást, nevetesen arra, hogy miért halnak meg a nagyon nagy számban. Ez a nagyon nagy szám egyébként 10 és 32% között mozgott a bécsi általános közkórházban a fiatal anyák, tehát a gyermekágyas anyák. És a kontrollcsoportja az a szerencse folytán alakult ki, hogy itt két osztály volt, de ezek már legendás történtek, tehát két osztály volt, az egyik osztályon medikusok dolgoztak, a másikon bábák, és a medikusok által látogatott osztályon lényegesen magasabb volt a halandóság. És az égvilágon mindenre próbáltak ezt magyarázni, tehát ugye egy alapvetően mondjuk egy éghajlati, levegőszetételi földtevékenység, naptevékenységgel, tehát nagyon sokféle okkal próbáltak magyarázni ebben a korszakban. Ő maga is ezeken a szálakon indul el, még a pszichés dolgokat is figyelembe vették, tehát hogy mennyire rázza meg a nőket az, hogy sorra halnak meg a mellettük fekvő ágyakon, szintén gyermekágyas asszonyok, és csak ebben kizárólagos alapon jut el odáig. szemöves Ignác, hogy itt nem más történik, mint az, hogy az orvos a kezén viszi át a fertőzést. Azon az osztályon, amelyiken medikusok dolgoznak, ugye azért kiugran magasabb a halandóság, mert hogy a medikusok boncolnak. Nyilván a boncolás után kezdett mosod, ez a két mosás nem elegendő arra, hogy fertőtlenítsük ezeket, és tulajdonképpen, amit a szemöves elvégez, az, hogy egy bevezeti dezinficiáló, egy fertőtlenítő kézmosást, ami nagyon hosszú és alapos bemosakodás, és ez klórmeszet használ. Most így lett ez kompakt, tehát a fölfedezés, ennek viszonylagosan gyorsan híre megy, 1847 őszén előadást tart erről. Bécsben az előadás ez megjelenik a bécsi orvosi folyóiratban, majd több külföldi orvos is meghallgatja. Nagyon gyorsan, 48-nak ugye megszem az első felében jelenik meg az első tudósítás Angliában, a Lancet folyóiratban. Mondjuk a Lancet az Európa egyik legjelentősebb orvosi folyóirata mindmáig, illetve nem sokkal később megjelenik egy másik tudósítás Franciaországban, Strasbourgban. Tehát viszonylagosan gyorsan híre megy, azonban ez egy előadásra épülő hír, ami számos dolgot félreértett magában a felfedezésben. Hát másfelől pedig 1847-ben talán még szemben sem tartott ott, mint 10-15 éve később, mikor már kiadja az első írásait ezzel kapcsolatban, ami sokkal precízebbek és sokkal átgondoltabbak és összetettebbek. Nos, hát így emiatt egy ilyen egészen sajátos helyzet van, tehát van nekünk egy gyakorlóorvosunk, aki valamiféle gyakorlati problémával szembesül, ezt a problémának a megoldását, ezt megérti magát a problémát, a megoldásra kialakít egy eljárást, de csak jóval később, az 1950-es évek végén, 59-ben publikál először róla, és fantasztikus eredményeket mutat föl, de ugyanakkor meg laboratóriumot nem használ, tehát nem tudja igazán adekvátan elmondani, hogy mi történik. És mindeközben persze maga az orvosi gondolkodás, az orvos, úgy mondjuk az orvosi kutatási praxis átalakuláson esik át, laboratóriumnak mind nagyobb szerepe lesz, a mikroszkópos vizsgálatoknak mind nagyobb szerepe lesz, és a többi. És attól pont beleesik abba a korszakba, mondjuk a régi korszaknak a legutolsó alakja talán ebben az értelemben Semmelweis, amikor még a mondjuk az 1860-as, 70-es, 80-as, 90-es éveknek a nyelvén, az akkori orvosi gondolkodás szerint, tehát a bakteriológiai fordulat utáni gondolkodás szerint nem igazán lehet elmondani azt a felfedést, amit ő még a 40-es évek végén tett, 50-es évek végén, meg 60-as évek ennél leírt, és éppen ettől kezdve van a recepciónak egy sajátossága. Tehát sokan tagadják, sokan elutasítják a kortárs korszak nagy orvosai, és jóval később az elismerés, hát tulajdonképpen 1880-as éveknek a derekától jön el az elismerés, és ebben viszont már tudatosság van, tehát tudatos fölépítése van szemben ez kultuszának, és a kiállítás másfelől pedig ezt célozta meg, hogy hogyan épül föl ez a kultusz.
Hogyan alakult ki ez a kultusz, és tulajdonképpen mit foglal magában ez a kultusz?
Tulajdonképpen nagyon irányított kultusz volt ez. 1891-ben felszámolták a Smelci temetőt Bécs mellett a város terjeszkedése miatt, és akkor a család úgy döntött, hogy Semmelweis hamvait, ugyanis ott temették el, hazahozza Pestre, és a családi sírboltba helyezi el. Na most erre lépett az orvostársadalom, és többen felismertek, hogy ugye Semmelweisnek már a magyar tudósok, költők, írók panteonjában lenne a helye, tehát a kerepesi temetőben akkor már kialakuló, úgymond díszsírhelyekből összeálló panteonba kéne őt elhelyezni. Septében meg is alakult egy bizottság, mert ugye sürgetett az idő, amelyet egyrészt a Pesti Orvosi Karról hoztak létre, másrészt a Budapesti Királyi Orvos Egyesületbe. Ez a két bizottság egyesült, ezt úgy hívták, hogy Semmelweis Emlék Végrehajtó Bizottság, ilyen szép neve volt, amely egyből két célkitűzéseket fogalmazott meg magának. Egyrészt az, hogy Semmelweis tanait elterjesszék a világba, kiadják a műveit, megismertessék nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szintéren. Másrészt ugye a hanvakat díszsírhelyen méltóképpen helyezzék el, erre ki is írtak gyorsan egy pályázatot, aztán amit Sikedenc Albert építészünk nyerte el, aki a Szépművészeti Múzeumot is építette, ő készítette el 1894-re azt a szarkofágot, ami ma is látható a temetőben, bár már nem ott van Semmelweis sírja, hanem 1965-ben áthozták, és a szülőhelyén, a mai múzeum területén helyezték el. Festményeket, metszetes ábrázolásokat rendeltek, illetve fotográfiákat adtak ki, tehát magát a képi kultuszt is próbálták terjeszteni, illetve volt még egy olyan célkütőzésük, hogy minden nagy embert megillet egy köztéri szobor, ezért gyűjtést rendeztek, és megpróbáltak legalábbis Pesten az első köztéri szobrot felállítani, ami csak 1906-ban sikerült, és Strobl Alajos munkáját láthattuk korábban 1948-ig az Erzsébet téren át, majd az ottani buszpályaudvar létesítésekor került át a Rókus kórházzal szemben a Gyulai Pál utca sarkára.
Milyen volt Semmelweis egyénisége? Hogy illett ez a kép ahhoz a képhez, amit Semmelweissel kapcsolatban, különösen az utóbbi éveiben egymás között orvosi és egyéb területen folytatta.
Hát éppen ez, amit igazán nem tudunk. Itt van egy rejtély a dologban, tehát nagyon sokféle szemüvegképpel tudunk dolgozni. Van egy hagyományos kép, ami általában él, elsősorban Magyarországon, de tulajdonképpen külföldön is, a lexikonokban tűnik föl, szakkönyvekben tűnik föl, népszerűsítő munkákban, vagy regényekben, filmekben, operákban és a többiben. Ez a kép, ez egy tragikus sorsú embernek a képe. Egy olyan tragikus sorsú emberé, aki először a munkahelyi vezetőjével, tehát amikor a bécsi kórházban történik, küzd a felfedezésének az elfogadhatásáért és kudarcot van, utána pedig próbálja meggyőzni a világorvosait arról, a szülészeit, nőgyászait, hogy ennek a gyermekágyi láznak az okát az ő saját maguk okozzák, tehát az ő saját, mondjuk az, hogy telepesi járási okozzák. És ha ez nem sikerül, ezért fölörlődik ebben a küzdelemben, ebben a harcban, és így élete vége felé egyre jobban és jobban megbolondul, majd egy elmegyőintézetben, egy tébolydában is végzi. Na most ebből annyi igaz, hogy konfliktusai voltak Bécsben, annyi igaz, hogy hazatelepült Magyarországra 1851-ben, és 1865-ig itt élt, majd az is igaz, hogy 1865-nek a tavaszán, illetve nyarán ténylegesen megbolondul. A köztes időszaknál viszont nem tudjuk megállapítani, hogy itt valóban lett volna egy állandó marcangolás, lett volna egy mondjuk egy ilyen mániakus depresszióra való hajlam, vagy egyáltalán milyen volt a személyisége. Amiket tudunk róla, már notabene a személyiségéről, azok, hogy van egy festményünk, amíg a gyermek szemben ezt ábrázolja, amit a kiáltáson meg is jelenítettünk, ez egy fiatal, derűs, borzasztó intelligens és jól öltözött kisfiút mutat. Tudjuk azt a bécsi kollégáinak, a bécsi egyetemi hallgatótársainak a visszaemlékezéseiből, hogy egy vidám, nagyon barátságos, nagyon nyílt szívű és nagyon nyitott lelkű ember volt, aki egy picit visszahúzódó volt talán, de mindazonáltal mindig részt vett mindenféle programokban, és teljesen vidáman ment velük. Amit tudunk tovább, az az, hogy amikor visszatelepül Magyarországra 1851-ben, akkor valóban csalódottan jön haza. Úgy érezte, hogy nem kapta meg az elismerést Bécsben, azokat az elismeréseket, amelyeket úgy érezte, hogy megilletették volna. Úgy zárójában hozzá kell tenni egyébként, hogy Bécsben ekkoriban van egy komoly belső harc az orvosi karnak a tanárai között, és van egy hagyományos orvosi iskola, amelyiknek az egyik tagja az a Klein professzor, aki szemben az főnöke volt, illetve van egy kialakuló, sokkal progresszívebb és sokkal mondjuk az, hogy modernebb orvosi iskola. Ez Skoda professzorból, Hebrából, Rokitánszkiból áll, ezek szembe vesznek a legnagyobb jóakarói. És éppen ez a hármas, illetve mások is fogják átvenni a befolyást a bécsi egyetemen az 1850-es évek második felétől kezdve. Tehát azt mondom, ez egy-két évvel tovább kitartott volna Bécsben, akkor mindenképpen bekerül Európa, vagy talán a világ egyik legjobb orvosi iskolájának a tagjainak a sorába, mert eleve ott volt, de úgy meg is kapta volna az ezért elismerést is. Tehát itt egy kicsit korai volt ez a enyhén sértődött Pest-Budára való hazautazás. Illetve tudjuk még azt is egyébként, hogy utána hazajön, hazatelepszik szülővárosába, majd ő fogja vezetni a Rókus Kórháznak a szülészeti osztályát, harmadrészt pedig Billy Ede Flóriának a halála után, aki viszont a korán hal meg, átvesz az egyetemen a szülészeti nőjászati tanszéknek vezetését is. Tehát magyarán egy szép, komoly karriert csinál. Minden tetejében el fogja venni feleségül Pestnek az egyik leggazdagabb kereskedő családjának a sarját, egy szintén német származású, mondjuk egy nőt, nyilván, Egenhofer Máriát, hát akinek a családja textil és szőnyegkereskedelemből él, a Hadiskötben van neki üzletük, tehát borzasztó gazdagok. Ignácik be is költöznek a Váci utca 10 szám alatti házba, az egész első emeletet elfoglalja az ifjú pár. Öt gyerekük születik. Tehát magyarán látunk egy fiatal embert, és a feleség, bocsánat, a feleség közel 20 éve fiatalabb, mint a férj. Most ebből a korban is egy kicsikét azért szokatlan. Tehát látunk egy viszonylag fiatal férfit, aki szép karriert csinál, sok pénzt keres, elveszi 20 éve a fiatalabb nőt feleségül, és öt gyereke születik tőle. Igaz, ebből az ötből kettő meghal a gyermekágyban, az egyik két napos korában, a másik 6 hónaposan. De hát meg nem látjuk jeleit annak, hogy itt egy mániakus depresszió, nem egy bármiféle depresszió való hajlam. A másik rész a sztorinak persze az, hogy a Semmelweisnek az ellenségei, ugye nagyon sokan támadták őt ezért az elképzelésért, ugye önmagában az volt, amit talán még a orvosi kutatás is lassanként konstatál csak, hogy az igazi fordulat Semmelweisnek a gondolkodásában az volt, hogy a korábban ilyen, hát azt mondjuk, hogy multifaktorális okokkal, tehát az, hogy sok-sok oka van egy betegségnek, azt ő egyetlen tényezőre vezette vissza. Arra, hogy van-e fertőzés, vagy nincs fertőzés. Az összes többi az mind mellékes volt ebben az értelemben, tehát az is, hogy milyen korú volt az anya, az is, hogy mennyit evett, mennyit nem evett, milyen körülmények között, ezek mind mellékesek voltak, csak azt számított, hogy megvan-e fertőzés sem. Most ez volt az igazán megrázó valószínűleg a korszak számára, hogy a szépen megszokott multifaktoris okok helyett ez a pasas egyetlen okkal akarja magyarázni a dolgot. Na szumma szumárum, ugye itt nagyon komoly támadások érték őt, az nem vitás felfedezését, bár nagyon sokan meg kiálltak mellette. Tehát nagyon-nagyon sokat, tehát ez a bécsi orvosi kör például, már ez a fiatal a progresszív orvosi kör, ez teljesen kiállt az Ignác mellett. De mégis azok az a figurák, akik támadták őt, Semmelweisnek a tébolydában való elhunyta után, minden további nélkül projektálták ezt az egész eseményt a múltban, és azt mondták, hogy na, hogy mondtuk, hogy a pasas bolond, hát látjátok, egy tébolydában halt meg, mint egy elmebeteg. Tehát magyarán a Semmelweis Ignácnak a mondjuk a pszichés állapotának a változásait, azokat nem tudjuk igazán pontosan megítélni, mert nincsenek korabeli forrásaink, amelyek abban a korban, tehát személyes szemtanúktól származnak, és le is írták volna őket még abban a korban, és ne későbbi visszaemlékezésből származnának. Másfelől pedig van egy nagyon határozott törekvés a kritika részéről arra, hogy visszavetítse az ő bolondságát, őrületét a múltba. Mindazonáltal persze ez nem kétséges, hogy 1965-ben, 65-nek a tavaszán, vagy koranyarán ténylegesen megbolondult, tehát ennek számottevő jeleit adta. Az, hogy halálnak az okai mik voltak, ugye itt két magyarázat van, az egyik egy előrehaladott szifilisz lett volna, ami valóban, hát mondjuk a mentális állapot gyors és drasztikus omlásával járhat. A másik verzió pedig egy Alzheimer-kór lenne. Ezeket tulajdonképpen azokból a mondjuk a szemesz csontjának az exhumálása során vett csontmintákból próbálták megállapítani, és mondjuk azt én kérdésű bolondként hat meg, de nem látjuk a figurának az egész életét, nem látjuk azt, hogy milyen állapotban lett volna, és hogy milyen lett volna a karakter maga. Tulajdonképpen ezért volt érdekes a kiállítás, mert ezeket a réteget próbálta egymásra szembeállítani, és egymásról lehúzni.
Most egy picit pihenjünk, és a Semmelweis filmnek egy részletét hallgassuk meg, mégpedig a Gianfranco Ambetti néni és Aldo Grassi által rendezett Semmelweis filmét, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlata című műsorunkat, tehát Varga Benedekkel, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatójával, és Horányi Ildikóval, a főmuzeológussal beszélgetek, akik a Semmelweis Ikon című kiállítást rendezték. Ott hagytuk abba, hogy Semmelweis nagyon sokrétű ember volt, és a rárakódó különböző rétegek is nagyon sokfélék. Hogyan fejezi ki ezt a kiállítást?
Hát a kiállítás ugye két fő részből áll. Egyrészt magát Semmelweis életét mutatja be, illetve a tudományos felfedezést, amiben semmiféle interpretációt nem akartunk belevinni. A második rész pedig a halála utáni korszakkal foglalkozik, a Semmelweis bizottság munkájával, illetve hogy mik történtek a halála után, ez a kultusz hogyan jött létre. Na most itt szintén nem szerettünk volna semmiféle interpretációt belevinni, mert pont az volt a lényeg, hogy a maga a kiállítás látogató fedezze fel mindazokat a rétegeket, amelyek tulajdonképpen ebbe a kultuszba beletartoznak egészen a napjainkig. Ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy a kiállításban magában, ahol a tárgyi anyagot mutatjuk be, illetve az írott képi dokumentációkat, természetesen rengeteg képzőművészeti alkotást is próbáltunk bemutatni. Egy láthatatlan kiállítást próbáltunk beleaplikálni. Olyan plexilapokon, ami fényre áttetsző, és ezek lógnak be tulajdonképpen a műtárgyak közé, amelyeket ha UV-fénnyel megvilágítanak, akkor azokon össze-vissza keverve, tehát még csak a korszakot se tartottuk, hogy most melyik év hova kerül. Lehet olvasni azokat az interpretációkat, amelyek egyes beszédekben, írományokban, tehát a szóbeli hagyományban, illetve az írásbeli hagyományban Semmelweisről fennmaradtak. Tehát gyakorlatilag a kiállítás látogatónak úgy fel kell fedezni ezeket a rétegeket, és ő vonja le magában azt a konzekvenciát, amit tulajdonképpen a saját interpretációjának mondunk.
A kiállításhoz tartozott egy másik rész is, ahol film részleteket lehetett látni. Milyen Semmelweis filmek vannak? Hogyan kerültek ezek bele, és a kiválasztás minek alapján történt?
A kiválasztás annak alapján történt, hogy minek sikerült a jogát megszerezni. Ez nem olyan egyszerű. Ugye a magyar filmek jogait azért viszonylag egyszerűen megkaptuk a Nemzeti Filmarchívumtól. Sajnos sok külföldi filmet is megcéloztunk, és egyszerűen már ugye jogutód nélkül szűntek meg, vagy olyan jogutódok vannak a különböző filmgyárakban,
nem álltak szóba velünk.
Hogy így van, nem álltak szóba velünk, főleg, hogy ingyen kértük a filmeket, de hajlandóak lettünk volna fizetni is érte, de egyszer még választ se kaptunk. Így gyakorlatilag két magyar filmet, tehát az 1939-ben, illetve 40-ben elkészült első magyar filmet sikerül bemutatnunk, az 1952-es magyar filmet, illetve egy 2001-ben készült osztrák-amerikai...
Amerikai.
Osztrák-amerikai koprodukcióban készült Jim Barry féle kis filmet, ami tulajdonképpen félig dokumentumfilm jellegű.
Hát alapvetően sok filmről beszélünk egyébként, tehát 8-9 játékfilm készült, eddig Semmelweisről, vagy játék és televíziófilm. Tehát egy népszerű alakja nemzetközileg is a világnak, pont a tragikus sors meg emiattnek a egész tragikus tónusok miatt. És tehát létezik francia film, olasz, lengyel, volt NDK-s film, nyugat-német film, egy osztrák-magyar-bajor produkció, és évek óta készül egy hollywoodi nagy film egyébként róla, amiről tulajdonképpen a jogok le vannak véde valamelyik stúdiónál, de egyszer voltak nálam interjú, de úgy látszik, hogy nem haladnak vele. Tehát éppen nagyon gazdag az anyag, amiből válogattunk, és valóban ez volt a fő probléma, hogy amelyiknek jogait meg tudtuk szerezni azokat a filmekből.
Sőt, hozzátenném, hogy az 1938-as legeslegelső amerikai kis rövidfilm az Oscar-díjat kapott.
Tehát, hogy itt egy nagyon komplikált dologról beszélünk, nagyon széles recepcióról beszélünk, és éppen azért emeltük be ezeket a filmeket a dologba, hogy a látogató ne csak azt érezze, hogy festményeken és szobrokon, és nem is tudom, emlékbeszédekben létezik egy kultusz a Semmelweis Ignácnak, bár az is nagyon fontos és nagyon számottevő, hanem hasonlóképpen fontos és számottevő a filmekben, tehát egy modern műfajban való megjelenítése is, ami a világ számos országát éri el, vagy a közönségét éri el.
Mi a sorsa a Semmelweisikon kiállítása?
A kiállítás viszonylag rövid ideig volt Budapesten látható, tehát egy jó 3 hónapig lehetett megnézni a Semmelweis Múzeumnak a főépületében, az Apród utca 1-3-ban, a Tabánban, egyben persze Ignácunk születési helye, sőt Hamvainak nyughelye. A kiállítás december 12-én nyílik Rómában, a Római Magyar Akadémián. Ha valaki ott jön, akkor a Via Giulia 1 szám alatt kell keresni, a Falconieri palotában. És ott egy jó hónapig lesz szintén látható, ez az olasz-magyar évadnak a keretében került bemutatásra. Ugye pont azért, mert egy nemzetközi jelenségről beszélünk, ugye azt lehet mondani, hogy mondjuk Bartók Béla és Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Puskás Öcsi mellett Semmelweis a negyedik leghíresebb magyar minden bizonnyal, és éppen ezt akartuk megragadni nyilván az olasz bemutatással. Elképzelhető kiállítás megy tovább más nyugat-európai városokban is, ezek még tárgyalás alatt állnak, és így aztán ezekről még nem szívesen nyilatkoznék, hogy ne csináljunk hülyet magunkból.
Viszont vannak más kiállítások, amik szintén az Orvostörténeti Múzeumnak a kiállítása, és nagyon sok helyen Magyarországon, meg külföldön is jártak. Például most melyik kiállítás van?
Hát momentán Győrött lehet látni az Erényöv kiállításunkat, az Erényöv titkos történeteiről. Én azt hiszem, erről egyébként beszélgettünk ebben a stúdióban egyszer már, bár lehet, hogy csak hallományan, mint a pár évvel ezelőtt.
Az Erényövről beszélgettünk.
Igen,
az
Erényövről
beszélgettünk. De van a Pest is kiállítás,
A Pest is kiállításunkat Ildikó rendezte, hát a...
Az éppen bezárt, most volt az utolsó helyszínen, Keszthelyen. Hát az nagyon sok évig ment.
12-14 helyszínen volt, 4 évig futott a
kiállítás. 14
És hát a 100 000 körüli látogató tekintette, meg ugye amiről beszélünk az, hogy volt, nem tudom, hogy összes város, de Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Szekszárdon, Kaposvárot, Keszthelyen, Salgótarján.
Kaposvárot nem volt, Salgótarján.
Bocsánat, Salgótarjánban.
Nagykanizsán.
Nagykanizsán, bocsánat, visszakerültem. Nagykanizsán, Zalaegerszegen. És Erdélyben pedig szerepelt a Pest is.
Nem. Csíkszered, Gyorszentmiklós, Marosvásárhely, Székelyudvarhelyen, Székelyudvarhelyen,
Sepsiszentgyörgyön. Tehát nagyon sok felé megfordult. Ez egy nagyon jó dolog is volt, mert azon túl, mert nagyon jó kiállítás volt, izgalmas kiállítás volt, de hogy a Szemüveges Múzeumnak a nevét is sikerült ugye nagyon sokféle helyi közönség számára ismerté tenni. És persze az is mögötte húzódik, hogy a kiállításainak egy egészen sajátos műfajának a kialakításában a Pestis kiállítás volt talán az egyik első, amelyik egy új útra lépett. Tehát nevetesen ugye az arról szólna, hogy az orvosi kiállítások azok ne csak az orvosi szakmának, ne csak az egészségügyi szakmának szóljanak, hanem az átlag látogatóknak, az átlag embereknek is, ami érdekeset és fontosat mutassunk, és ez hogyan lehet megfogalmazni, és hogyan lehet megtalálni ezeket a dolgokat.
Az Orvostörténeti Múzeum nagyon sok minden újítást vezetett be a kiállítás rendezésben, a koncepcióban, a múzeum pedagógiában is. Mi ennek a lényege? Hogyan közelíti meg? Mi az, amivel ennyi ember számára izgalmassá, érdekessé válnak az egészségügyi kérdés?
Ez összetett dolog, tehát itt, amiről beszélünk, az... Tehát alapvetően az első dolog az volt, hogy a maga medicina történetét azt kultúrtörténeti jelenségként kezeli a múzeum. Ezt meg kell mondani, hogy ez így van legalább 30 éve a Szemüveges Múzeumban. Most az, hogy a kiállítások azok ilyen népszerűek lettek, és ilyen sokfelé hívják meg őket, azért az másból fakad, tehát az nem van elég önmagában az, hogy kultúrtörténeti jelenségként kezeljük, hanem próbálunk olyan témákat választani, amelyek érdekelhetnek bárkit. Próbálunk újfajta tudományos eredményeket megismertetni a látogatókkal. Tehát én azt mondanám, hogy nem arra törekszünk, hogy kövessük a közizlést, hanem szeretnénk tulajdonképpen befolyásolni az érdeklődés is, mondjuk a közbeszédet. A harmadik nagyon fontos elem az, hogy mi arra törekszünk, hogy látványokban egészen újszerű tárlatokat teremtsünk, tehát ezek a tárlatok ezek egyszerűen szépek. Ugye ez nem van evidencia semmilyen kiállításnál, pláne nem mondjuk egy történeti, tudománytörténeti kiállításnál evidencia, hogy nem csak okos, hanem szép is legyen a tárlat. Tehát nekünk az alapelképzés mindig az, hogy lényegében a vizualitásnak, ennek egyenrangúnak kell lennie benne az átadandó tudományos anyaggal. Tehát olyan módon kell tudni megfogalmazni a kiállítás mondani valóját egy vizuális nyelven, amely lefedi és mondjuk érzékelteti a egyébként tárgyakban, képekben, szövegekben, narratívekben elmondott kiállítást. Ez tulajdonképpen egy újszerű út, és ez nem nagyon van jelen még külföldön sem, nemzetközileg sem a tudománytörténeti kiállításokban. Tehát sokkal inkább egy fehér doboz kiállítást rendeznek tudománytörténetben, tehát azt próbálják érzékeltetni, hogy van a tárgy, és vagyunk mi a szemlélők. Ezt a kettőt próbáljuk minél közelebb csukni egymáshoz, vagy közelebb zárni egymáshoz, vagy kötni egymáshoz. Nos, a harmadik rész, vagy negyedik talán már, az pedig az, hogy a kiállításaink azok egyúttal igyekeznek önreflexívek lenni. Tehát igyekeznek saját magukat is, saját mondani valónkat is ritkailag kezelni. Nem akarjuk megmondani a biztosot a látogatónak, azt szeretnénk, hogy fölfedezze, és egyúttal pedig szeretnénk bevezetni a látogatókat abba, hogy tulajdonképpen maga a muzeológus, a történész, a művészettörténész, a külön-különféle bölcsész hogyan gondolkodik és hogyan dolgozik. Tehát mi a folyamata a megismerésnek, mi a folyamata a tudás megalkotásának. És éppen ezek miatt az 5-6 féle szempontrendszernek az együttes alkalmazásával sikerül nekünk különleges kiállításokat teremteni, mint akár volt a Sebesült Görgi, az Erényöv története most a Szemüveszikon, illetve az eljövendő két közeli kiállításunk, vagy talán három, az egyik az Ollókkal kapcsolatos kiállítás, a másik a Selye felfedezésével kapcsolatos kiállításunk, illetve hát mondjuk hasonló dolgot törekszünk az első világháború is valahogyan elmondani.
Mikor várható a következő kiállítás, és melyik lesz az?
Az ólókiállításon fog elkövetkezni valamikor február első hetében. Az ólókiállításnak a sajátosság az, hogy ez nem egy ólótörténeti kiállítás, és nem kifejezetten, vagy nem kizárólagosan a sebészeti vagy orvosi ólókról szóló kiállítás, hanem az ólót, mint funkcionális tárgyat próbálja a kiállítást kezelni, és egy kooperációban létre a tárlat a MOMÉ-vel, tehát a Molina Művészeti Egyetemnek a hallgatóival. Tavaly évben volt egy szeminárium, amely ólókat tervezett. Ezek nekem nagyon megtetszettek, és én őket hívtam el, hogy közösen teremtsünk egy kiállítást, ami részben az ő általuk tervezett tervrajzokból és magukból a tárgyakból, tehát a legyártott tárgyakból, eszközökből áll. Másfelől pedig különféle, hát hol hátborzongató, hol kevésbé hátborzongató, de többnyire ijesztő orvosi ólókból, és ittonképpen is valamennyire mondjuk a történetéről is, bár nem a történet érdekel minket, hanem a funkció működése. Ez a kiállítás talán azzal is tud foglalkozni majd, hogy maga a dizájn hogyan jelenik meg, tehát a kortárs dizájn hogyan jelenik meg a múzeumokban, vagy elég fontos terület is, ahol mert tulajdonképpen a magyar muzeológiának elég komoly hiánya van.
Most akkor zenét hallgatunk, és utána a Kaleidoszkóp következik, a zene pedig egy izgalmas, érdekes barokk operának a résztete lesz, Rameautól a Les Sauvages, a vadak. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol gyönyörű kocsmai csend, a 80 éve lebontott tabán emlékezete címmel nyílt kiállítás. A lebontott tabán emlékezete 1933 és 36 között ugyanis 400 házat bontottak le, abban a reményben, hogy egy fürdőnegyedet építenek, ami azonban nem valósult meg. Ennek a kapcsán azonban a tabán története is megismerhető, a középkori Hosszúvárostól, a hódoltságkori Tímár negyeden törőkül Tabakháne, tehát a jelenlegi tabán névadóján keresztül, a szerb menekültek Rácvárosáig. Mindezek azért lehetségesek, azért telepedett újra és újra, és alakult ki élénk kereskedelmi élet ezen a területen, hiszen az utaknak a csomópontja volt, emellett vízben is gazdag terület, nem csak a Duna, hanem az ördögárok és hőforrások is találhatók itt. Ezért aztán orvosok, borbélyok, tímárok, aranyművesek, halászok, révészek és hajós gazdák is bőségesen éltek ezen a területen. Mivel pedig hegyek vették körül, ahol jó szőlő termett, szőlőből pedig finom borokat lehetett készíteni, ezért vincellérek, kapások, kádárok, kereskedők és kocsmárosok bőviben voltak ezen a területen. Az 1880-as évek közepén azonban a filoxéra elérte ezeket a szőlőket is, azóta lényegében megszűnt a szőlőtermesztés a budai hegyekben, és a kis kocsmák, amik tovább éltek, vagy újak alakultak, azok már az alföldi borokat árusították. Tehát erről az időszakról nyújt dokumentumok, tárgyak segítségével, eredeti metszetek és grafikák révén képet a kiállítás, ami azonban 9 hajdanvolt tabáni bemutatkozásával történetmesélő tablókkal egészül ki, ahol pópától, mosónőig, mézeskalácsosig, sőt csillagászattal foglalkozó emberekig többeknek az életét meg lehet ismerni. Ha már csillagászatról volt szó, akkor a Budapesti Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Csillagport című kiállításával folytatom az ajánlást. Itt ugyanis a 100 éve született Anna Margitról emlékeznek meg kiállított műveivel. A szürreális sikon mozgó, naív művészetet és népművészeti elemeket felhasználó egyéni stílusú női festő alkotásaiból a későbbi időszakot állították ki, egész pontosan a két világháború után keletkezett műveket egészen haláláig 1991-ig. A korábbi időszakban Ámos Imre felesége lévén, akivel egyébként az OMIKE, vagyis az Országos Magyar-Izraelita Kulturális Egyesület rajziskolájában ismerkedett meg, tehát az ő hatása erősen érződik a művein, de már akkoriban is megmutatkozott egyéni látásmódja. Tiszafüreden a Kispál Múzeumban Megy a gőzös címmel nyílt kiállítás, amelyiket lényegében Nehéz György vasúti relikviáiból állítottak össze, 1846-tól napjainkig meséli el a vasútnak a történetét. Közben jelentős helyet foglal el a vasúti étkezőkocsiban berendezett vasúti utasellátónak a története, amit 2009 óta gyűjt Nehéz György. Szakmai tudását nem csak ebben a gyűjtésben kamatoztatja, hanem Nagykanizsán a vasúti járműpark felújításában is aktívan részt vett. A kiállításnak egy helyi érdekessége a tiszafüredi MÁV állomás 160-as makettje. Kecskeméten a Cifra palotában Szilánkok 1956 történeti visszatekintés, szintén magángyűjtőtől Mádai Norbert kecskeméti magángyűjteményének az anyagát állították ki. Vannak itt tárgyi emlékek, a többséget azonban fényképek alkotják. Unikális, egyedi ez a gyűjtemény, mert az 1950-es évek világába vezeti vissza a látogatót, illetőleg a forradalomnak 13 napjára. A hangsúlyt azonban a menekülőkre, az emigrációra helyezi, ahol olyan fényképek is vannak, ahol látni kisgyermekkel menekülő édesanyát, menekült táboroknak az életképeit, de olyat is, hogy 20 év után gyermek és szülők idegenként tekintenek egymásra. Kiállítás középpontjában tehát az ember, az egyén áll. Más jellegű kiállítás nyílt Szombathelyen a Szavária Múzeumban, Helyi Érték címen. Itt a régészeti emlékekből tartanak bemutatót, és a helyi értékeket, az akár 7000 éves helyi értékeket lehet megismerni. Például a Minerva lakópark elődjét, az ott 5000 évvel ezelőtti településbe lehet bekvillantani, ahol részkocsikat használtak, és ezeket a részkocsikat is meg lehet ismerni. De a dolgozók, vagy a vízöntő utcán talált dolgokat, a Jáki úti temető kertjében a csónakázótó mélyén rejtőző régészeti emlékeket, vagy az újperinti, oládi és zanati városrésznek az emlékeit is megnézhetik az ottakok. Egerben a Dobó István Vármúzeum szintén a múltba tekint vissza, Múlt kirakó című kiállításával, őskortól indul a honfoglaláskorig. Itt a régészek és a restaurátorok munkájára helyezik a hangsúlyt, tehát nem csak magukat a tárgyi emlékeket lehet megismerni, és korabeli jelentőségüket, környezetüket, hanem azt is, ahogyan a régészek ezeket föltárják, a restaurátorok megőrzik, vagy másolatot készítenek, illetőleg a felhasználásuk módját megismerik, kísérleti régészetnek az eredményeit, amit rövid filmekkel mutatnak be. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban nyitott műhely, a múzeumi restaurálás, állományvédelem Veszprém megyei közgyűjteménybeli munkáját mutatja be, hasonlóképpen itt a restaurálás áll a középpontban, címnek megfelelően a megye és elsősorban Veszprém városának az emlékein. Székesfehérváron a régi vármegye házában egy fotókiállítás nyílt, a Magyar Királyi Városok címmel Antal Péter és Gedai Csabának a történelmi emlékeket felvonultató képei láthatók, Székesfehérvár, Esztergom, Budapest, Visegrád és Veszprém szerepel itt, és természetesen kiemelt helyet kapott a székesfehérvári Szent István Bazilika, amely egyébként korának 6. legnagyobb temploma volt Európában. A fényképek között Józsa Judit szenteket, történelmi alakokat megjelenítő szobrai is láthatók. Visszatérve Budapestre, a Millenáris D épületében Mikor lesz holnap? Szilvia Placci fotográfiái a menekülés, magány, létbizonytalanságról szólnak. Többek között egy olyan iraki menekült kislánynak a kérdés felvetését, amit egyébként címül is választottak, aki egyik napról a másikra ért, távlatok nélkül. A sivatagi vihar nevű hadművelet után került egy szaudi táborba. A kiállításon azonban más menekültáborok is megismerhetők, így például a Szabadsághajóraj, vagyis a Marielle Boat Lift, amit Orange Bowl stadionnál állítottak föl a kubai menekültek számára. A műcsarnok egyik kiállítása Duliskovics Bézil Plán B címet viseli. Itt 5 videóinstalláció és egy festmény látható az említett művésztől, aki kárpátaljai származású, nagyszőlősön született, majd az Ungvári Képző és Iparművészeti Szakközépiskolába járt, Rigában folytatta a tanulmányait, és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen ott is a festőszakon fejezte be. 1991 óta él Budapesten, és festészettel, rajzzal foglalkozik, bravúrosan megfestett táblaképeiről nevezetes. Csak az utóbbi időben próbálkozott meg a videóval, amivel itt is bemutatkozik. Egyébként külföldön és hazánkban is több kiállítása volt már. A műcsarnok egy másik kiállítása egy város entrópiája, Julia Stoschek Collection, ez a teljes címe a kiállításnak, hiszen Európa egyik legnagyobb kortárs videóművészeti gyűjteményéről van szó, ahol a város és az épített környezet, valamint az egyén és a társadalom gyakran konfliktusos ellentmondásokkal, feszültségekkel teli viszonyát vizsgáló videókat választottak ki. Például Cao Fei animációs filmjét, a Second Life-beli életről, vagy Clemens von Wedemeyer-nek azt a művét, ahol a teremőr, a hajléktalan és a látogató valójában egy személy egymást váltja, vagy azt az agressziót bemutató alkotást, amit Kiprián Gályár készített két szentpétervári harcklub brutális utcai ütközetéről. Kellemesebb vizekre hajózunk most, Sátoralja új helyen, a Kazinczy Ferenc Múzeumban Gyökereim hajtásai címmel nyílt T. Petrasovszky Mária tanár festőművész kiállítása, és a tanárt is hangsúlyozni kell itt, hiszen ő hiába származott művész családból, nagybátyja portré és freskó festő volt, édesapja Leo, művésztanár és festő. Ő 1961-65 között Egerben a tanárképző főiskolán magyar-orosz szakon végzett, és így is kezdett el tanítani. Majd 1978-79-ben a képzőművészeti főiskolát is elvégezte, és attól kezdve rajztanárként is működött. Tanári működése annyira pozitív visszhangot talált, hogy miniszteri dicséretben is részesült, kitüntetett tanár lett. Festőként otthon kedvtelésből festett, családtagjai, barátainak a portréit, utazásoknak a hangulatát megörökítve tájképekben, néha pedig csendéletet. Ezekből az évi egy-két alkotásokból több évtized alatt, hiszen 11 éves kora óta alkotott, sok minden összegyűlt, egy válogatást lehet itt megnézni. Egy másik festészeti kiállítás látható Keszthelyen a Balatoni Múzeumban. Az arc epifániája, magamutogatás, Bukta Norbert festőművész és tanítványainak az alkotásai, amelyek azért különlegesek, mivel az arc filozófiáját jelenítik meg képen, ami úgy materializálódik, úgy valósul meg, hogy egy-egy művet azonos művön egyszerre többen is párhuzamosan dolgoztak, kollásként rakták össze meglátásaikat, kifejezve azt a filozófiát, ami a personalizmusnak az egyik formája, és amelyben Emmanuel Levinas bevezette az arc epifániája fogalmat. Magyarul arról van szó, hogy az emberi arc önmagában semmit mondó, tulajdonképpen azzal telítődik valódi tartalommal, hogy az az arc mások szeméből visszatükröződve milyennek tűnik, milyen hatást kelt, mit mond. Végül a Füleki Városi Honismereti Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, elvégre advent van, Advent Nógrádban címmel nyílt itt kiállítás. Egy valódi berendezett szobát lehet látni, hagyományos módon berendezett szobát, betlehemessel, tányérokkal, asztaldíszekkel, különböző szerszámokkal, elsősorban Észak-Nógrádra összpontosítva. Bő kísérős szöveg olvasható szlovákul és magyarul, amelyekből megismerhetők olyan szokások, amelyek a boszorkányos napokhoz kötődnek, Szent Katalin, András, Borbála, Luca, Tamás ünnepéhez, és természetesen Szent Miklós ünnepéhez, de a Szenteste is jelen van, és az adventi kalendárium koszorú készítése, mézes kalácsok, karácsonyi díszek. Előzetesként a győri Romer Floris Történeti Múzeum Borsos Miklós kiállító helyén a hideg kortárs képzőművészeti kiállításra hívom fel a figyelmet, amelyiken Szigeti Andrásnak a művei láthatók, alapjában véve két csoportra oszlva, az elsőben az érzelmei, gondolatai nyilvánulnak meg a hideghez kapcsolódóan, a második részben, amit Garázs Bagázsnak nevezett el, hiszen Kácsor Zoltán Garázs Bagázs című mesekönyvének az illusztrációi láthatók, itt ezek is azonban a hideghez kapcsolódnak, ami egyenlőre nem nagyon akar mutatkozni. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.